Talmud Babbásza traktátus 132-es lapját fogjuk tanulmányozni, és korábban arról volt szó, hogyha a haldokló úgy rendelkezik, hogy a teljes vagyonát a valamelyik családtagjára írja, például a feleségére, akkor azt úgy kell értelmeznünk, hogy a felesége legyen a vagyonkezelő, nem feltétlenül úgy, hogy tényleg ő kapja tulajdonjogba, és azért mondja, amit mond, mert azt akarja, hogy a feleségét tiszteljék a többiek, és hallgassanak a szavára. A Talmud ezt vizsgálta az előzőekben, és aztán arról volt szó, hogy persze, hogyha egy olyan feleségről van szó, mint például egy feleségről, akitől már elvált, vagy egy feleség, akinek csak a jegyese, akkor ez az érvelés nem annyira állja meg a helyét, és ezért, hogyha a feleségére írja a vagyont, akkor a szó szerint kell érteni, hogy valóban ráírta, és övé a tulajdonja. Most Rave a következőt kérdezi ennek kapcsán. Bari Rave, Bari Heyach. Azt kérdezte Rave, ugye mindeddig arról beszéltünk, amikor a ajándékozó egy shivmera, egy haldokló volt. Mi a helyzet akkor, hogyha egy egészséges emberről van szó, akkor is így állunk-e hozzá a dologhoz. Shivmerahu denichaleidel is nuan mila avlebarihu kaim iu. Lehet ugye úgy érvelnünk, hogy ez az egész, hogy arra gondolunk, hogy csak azért adta ajándékban a feleségnek, hogy hallgassanak a szavára, ez a haldokló esetén áll fenn, de hogyha egy egészséges emberről van szó, akkor miért lenne ez neki most fontos, hiszen itt van ő maga, és az ő szavára kell, hogy hallgassanak. Így, hogyha mégis odaadta a feleségének, akkor a szó szerint kell értenünk, hogy a tulajdonjogot ajándékozta a feleségének. Oly Dilma, Bari Namin Ichaleidel Istomon Milami Hástam, vagy azt is lehet mondani, hogy nem, egy egészséges embernél is, már most, már mostantól, még nem betegedett meg, meg még nem halt meg, de már most fontos neki, hogy a felesége szavára hallgassanak, és így értette, hogy a feleségére ír mindent, úgy értette, hogy a felesége legyen a vagyonkezelő. Tas már, köszönpényre össznek haszom le istai, gönyvekszúbb haszom, minna kárká. Azt mondta, a következő brájtából fogjuk látni a választ erre a kérdésre. Ha valaki a feleségére ír egy bizonyos részét egy ingatlannak, például azt mondja, hogy a vagyonom haszonélvezetét a feleségembe írom. Most ugye itt attól még, hogy a vagyont ilyen értelemben legalábbis a vagyon haszonélvezetét a feleségére írta, ez nem azt jelenti, hogy a felesége lemondott volna a ketubában szereplő jogokról, végkielégítésről például. Mibe áll akkor, ha elválnának, vagy hogyha meghalna a férj? Ezért a nő továbbra is behajtja a vagyonból, magából majd a ketubában szereplő kötelezettséget. De mercedes liszlöle diá, grimixubasz minasár. Ha pedig nem csak a haszonélvezetet adta ajándékba, hanem a vagyonnak egy részét, mondjuk a felét, a harmadát, tulajdonjogba is adta a feleségének, akkor is a feleség nem mond le a ketuba által, vagy a ketubában szereplő jogokról, akkor a maradékból behajtja a ketubáját. Viszont Kasszett Galnak haszonlé Isten viacalostán, viszont hogy az egész vagyonát a feleségére írta, már tulajdonjogilag, akkor egy érdekes helyzet áll elő, különösen akkor, hogyha közben megjelenik egy hitelező, aki szeretné a vagyonból behajtani a hitelt, az adósságot. Ugye egy olyan hitelezőről van szó, aki azelőtt adott kölcsönt, hogy a férj ajándékba adatta a teljes vagyonát a feleségének. Tehát, hogyha az ajándék oldalt nézzük, akkor a feleségnél nem marad semmi, mert a hitelező elviheti a vagyont, mint fedezet. Hogyha a feleség viszont nem mondott volna le, ha úgy tekintjük, hogy nem mond le az ajándékozás pillanatában a ketubáról, ami viszont egy korábbi jog, egy azelőtti jog, hogy az illető kölcsön adott, akkor viszont ő van előbb, és a hitelező nem hajthatja be abból a vagyonrészből legalábbis, ami a ketubában szerepel. Rebelezer, hogy miért ikramatan asszonyra támadának szubaszó? És ebben az esetben Rebelezer azt mondja, hogy akkor az asszony összetépeti az ajándékozási szerződést, és azt mondhatja, hogy én ragaszkodom a korábbi ketubához, tehát az a rész, az mindenképp az enyém, azt a hitelző nem viheti el, ha hamimben jön, mint ikrak szóba, azt mondja, támadalmatlan az a nincs ez kérhez, mikán, a bölcsek viszont azt mondják, hogy amikor a nő megkapta az ajándékot, ajándékban megkapta a teljes vagyont, akkor ő összetépte virtuálisan a ketubáját, tehát elvesztette a ketubában szereplő jogokat, viszont most, amikor megjelenik a hitelező, akkor a hitelező azt mondja, hogy ő korábbról van az ő hitele, mint a nőnek az ajándékozása, tehát ő elviszi a teljes vagyont, és a nő innen is, onnan is beszélt a két pad között, a földre esik. Van már a biuda, náhtai, májszvére, de vagy bászakha iszín, káló, van már iszíknél, ha hamin, és azt mondta ennek kapcsán, a biuda, náhtai, hogy így történt a nővéremnek a lányával, aki egyben különben a én menyem is, és a bölcsek így is pászkanoltak, hogy amikor megkapta a férjét a ajándékba a vagyont, akkor eltépte, virtuálisan lemondott a ketubában szereplő jogokról, és viszont amikor megjelent a hitelező, akkor elveszített mindent, tehát így két pad között a földre esett. Tájmédi jacalav stárhaév, hala jacalav stárhaév, kánya, ube máj. Most ebből mit látok? Hogy ebben az egész esetben ugye a probléma csak annyi, hogy megjelent egy hitelező. De ha nem jelent volna meg a hitelező, akkor a ajándék, az egy, mint a férje teljes vagyont a feleségének ajándékozta, az egy érvényes ajándékozás lett volna. Na most ugye milyen esetről beszélünk? Ilem sifhan ráva, mártadi a szalap, a trabasz. Ugye nem lehet szó egy olyanról, amikor a férj egy halálos beteg volt az ajándékozás pillanatában. Ugye arra azt mondtuk, hogy ilyenkor nem a tulajdonjogot adja az asszonynak, hanem csak a vagyonkezelési jogot. El a lábbari, hanem azt kell mondjuk, hogy itt egy egészséges férj volt szó, aki ezt az ajándékozást megtette. És mit látok? Hogy a nő megszerezte a tulajdonjogát a neki ajándékozott vagyonnak. Tehát akkor itt a válasz a kérdésünkre. Egy egészséges ajándékozónál nem mondjuk azt, hogy a feleségnek adott ajándékozás az csak úgy értendő, hogy a vagyonkezelést adta neki, hanem valóban a tulajdonjogot is odaadta. Azt mondja, a Talmud illam és hívmere. Láva vira mukölejbe kulló. Vinna mukölejbe istője rúsza, vagy istői grúsa. Azt mondja, a Talmud nem lehetséges itt, mégis azt tudjuk mondani, hogy egy halálos beteg ajándékozásáról van szó, és egy kivételes esetről beszélünk, amelyben tényleg a tulajdonjogot megkapja az asszony. Annak ellenére, hogy egy haldokló ajándékozásáról volt szó, és ott ugye általában azt mondjuk, hogy ilyenkor csak a vagyonkezelést kell érteni az ajándékozás alatt. Miért beszélünk kivételes esetről? Ugye vagy arra a vira által felsorolt összes esetről beszélünk, amelyben ugye valamilyen kivétel van, például, hogyha a feleségének adja ott, ahol vannak testvérei, vagy a feleségnek adja ott, ahol vannak korábbi házasságban fiai, vagy Rava véleménye szerint nem az összes esetről, ami ugye fel van sorolva az előző lap végén, hanem csak arról a speciális esetről, amikor mondjuk a feleségének adományozza, de egy olyan feleségnek, akitől már elvált, vagy egy olyan feleségnek, aki még csak a jegyese, és ezekben az esetekben az ajándékozás az szó szerint értendő tulajdonjogot is érint. Oké. Amerev észre, bármely nyúni, amerev náhmen a lakhat ikrekem szuvasza, támad elmenő tanalsza, nincs ez kérhez, vagy kánovikán. Visszatérve magára az esetre, Azt mondta Reb Nachman, hogy a halacha az valóban az, hogy ha így ugye megkapta a teljes vagyont ajándékba, akkor lemond a ketubájáról, és ezért, hogyha később megjelenik valaki, aki hitelező, akkor az elviheti a vagyont, és így az asszony elveszít innen is, onnan is. A ajándékozásra már nincs joga, mert kiderült, hogy már előtte fedezeti ingatlanok voltak, vagy fedezet volt ez a vagyon. Ketubájára meg már nincs joga, mert arról lemondott az ajándékozás pillanatában. De mémra dőlői azért Reb Nachman baszer umdana? Aha, akkor ezek szerint, ha Reb Nachman így pászkenolt, akkor abból kiderül, hogy Reb Nachman szerint nem vesszük figyelembe azt, hogy feltételezhető módon mire gondolt, hogy milyen elvekkel, vagy milyen gondolatokkal tette, amit tett egy adott jogügyletben az ember. Hiszen ha figyelembe vennénk, akkor azt mondanánk, hogy na jó, hát a nő lemondott a ketubájáról, de csak abban a tudatban, hogy itt egy nagyobb dolgot kap, mint ami a ketubában van. Ha tudta volna azt, hogy azzal, hogy lemond a ketubájáról az ajándékozás pillanatában, azzal vesztes lesz itt is, ott is, akkor nyilván nem mondott volna a ketubára. Arról, hogy Reb Nachman szerint, abból, hogy Reb Nachman szerint erre ezt nem veszük figyelembe, azt látjuk, hogy Reb Nachman nem veszi figyelembe azt, hogy az ember milyen gondolatisággal csinált valamit. A hatányjár és a halakban egy nagy rász, hogy jam, és a mézben, oly, de a mádvek asszav kalne haszalem, ach, idén bárhák, babin, oly, mert nasz, hogy már tal. Azt mondja a Talmud, akkor ezek szerint ez hogyan lehetséges, amikor egy következő dolgot tanultunk egy brájtában. Valakinek a fia elment a tengeren túlra, és azt hallja az illető, hogy a fia meghalt. Erre szétosztja a vagyonát, majd később meg is megjelenik a fia. Hát akkor az később bánat, a szétosztott ajándékok már érvényesek, tehát a fiúnak nem maradt semmi. Ez az első vélemény a brájtában. De Simon ben Ászia, mert én már tanulsz meg tanulni, és illa, hogy ideális, hogy kájmlőjök, azt van. Simon ben Ászia viszont azt mondja, hogy nem, ez az ajándék nem egy érvényes ajándék, mert hogyha tudta volna, hogy a fia él, akkor nem ajándékozott volna. Tehát akkor így a fiú, ha megjön, akkor mégis ott lesz neki a vagyon. És erre azt mondta Reb Nachman, már Reb Nachman a Lachir Simből Nászia, hogy a halaká az Reb Simből Nászia, tehát a második vélemény követi. Tehát mit látok, hogy mégis figyelembe veszi a ember gondolatiságát, és az alapján határozza meg, hogy egy ajándék érvényes ajándék, vagy sem. Akkor ez hogy egyeztethető össze azzal, amit itt mondott? Sajnál haszom, de néha lehet, tipik a leakhala, de kaszpun, néha ló, de hánéne haszim. Azt mondja a Talmud, igen, de mi esetünkben a nő lehet, hogy mindenképp, tehát abból indul ki Reb Nachman, hogyha figyelembe is veszük a gondolatiságát, akkor is a nő mindenképp lemondott a ketubáról, mert olyan jó érzés a számára, hogy a férje ilyen szinten megtiszteli, hogy az egész vagyont ráírja, hogy abban a pillanatban lemond a ketubáról ennek a jó érzésnek az árán. És ezért, ha később megjelenik egy hitelező, akkor valóban most már nincs semmilyen. Lemondott a ketubáról, a hitelező pedig már korábban adott kölcsön. Nál hossza, a kényszerűnek hossza, de vannak, vagy hossza, de Isten kárkosó, imlök szubasza. Egy másik helyen egy hasonló témában, vagyis egy hasonló halakhát tanultunk, valaki a fiaira írja a vagyonát, és egy valamilyen ingatlant azt a feleségére ír. Akkor ezzel az asszony lemond a ketubájáról. Tehát itt arról van szó, hogy szétosztja a teljes vagyont, egy részt ugye ad a gyerekeinek, és egy részt a feleségeinek. Azt kérdezett, hogy Talmisum, de Kasszabla, Kárka, Korsó, Idokszó, azért, mert a feleségére írt egy bizonyos ingatlant, akkor az elveszti a ketubáját. Amir Ráv, Zákel, a Hemel, Jada. Ráv azt mondja, hogy igen, de csak azért, mert itt egy speciális helyzetről van szó, arról, amikor a feleség révén osztja szét a fiainak. Tehát a feleség tulajdonképpen ezzel így beleegyezik, hiszen ő az, aki végrehajtja a férnek a döntését, Ezzel viszont akkor, amikor szétosztotta a vagyont, akkor látszik, hogy ő lemondott arról, hogy a ketubáját majd ebből a szétosztott vagyomból hajtsa be. Shmuel amár be mechallek lefanea, de hisétek ezt. Shmuel szerint nem is kell, hogy a feleség révén osza szét, hanem egyszerűen szétosztja a vagyont a feleség előtt, és a feleség nem tiltakozik, nem emeli fel a szavát, akkor ezzel azt jelenti, hogy ő ezt elfogadta. Vészibe rebhanina amár be ime laat li kárka zugszuba szájk. A Vészibe rebhanina még azt mondja, hogy azért veszíti el a ketubát, mert a férj eleve így fogalmaz. Fogadd el ezt a mondjuk ingatlant, a ketubát fejében. És az asszony ezt elfogadja, akkor ezzel valóban lemond a ketubáról. Ugye külök szuga a sanukán, és mindezek a válaszok, vagy ezek a értelmezései ennek a szabálynak, azok a ketuba megengedő, a ketubával kapcsolatos megengedő szabályok közé tartoznak. Tehát az, hogy ilyen könnyen lemondónak tekintjük a ketubáról az asszony. Na, de mi jöjjsz, hogy mert inkább le a lea, áfal péselei kasszavla, ibdak szubassza. Mik lál, de tánakám szavár, szíva vaka balabaj. Ugye, tehát akkor ugye, nézzük még egyszer, ugye ebben a rájtában arról volt szó, hogyha vagy ebben a misnában, az első vélemény azt mondta, hogyha valaki a fiaira írja a vagyonát, és a feleségére a vagyonának egy részét, akkor az a feleség lemond a ketubájáról. Ugye erre három magyarázat volt, hogy miért mondjuk azt, hogy lemond a ketubájáról. Tehát jött egy második vélemény, Rabbi Yossi, aki azt mondta, hogy mindez csak akkor érvényes, hogyha jött egy másik vélemény, aki azt mondta, hogy mindez akkor is érvényes, hogyha csak elfogadta ezt a tényt, az asszony, de nem írta le. És ebből ugye azt látjuk, hogy ezek szerint a Misna első véleménye, amelyikről a három magyarázat szólt, az akkor is elfogadja ezt a lemondásnak, hogy az asszony nem írta le, hanem csak elfogadta a dolgot. Mit látunk ebből? Hogy tulajdonképpen akkor ez nehezen összeegyeztethető a három magyarázattal, mert a három magyarázat mindegyikében nincs mit leírni, meg elfogadni, hanem csak egy feltételezésről van szó, hogy tekintve, hogy ő volt az, akinek a révén a fiúknak szét lett osztva a vagyon, ez akkor feltétlenül elfogadta, hogy ő akkor most már lemond a ketubáról. Vagy tekintve, hogy ő volt az, ő előtte történt a szétosztás, ez akkor lemond a vagyonról. Tehát így akkor ez biztos, hogy nem állja meg a helyét. Hitém a kulerebbi őszi híva, azt mondja Talmud, ha pedig azt mondanánk, hogy esetleg a teljes misna az rebbi őszi, és a bőszi úgy érti, hogy én, amit ez előbb mondtam, ott nem kell, hogy leírja, elég, hogyha csak elfogadja, akkor így már érthető, mert akkor azt esetleg azt lehet mondani, hogy mind a három vélemény, hogy akkor valóban érthető, elfogadta azt, hogy a gyerekeknek szét lett osztva, elfogadta azt, hogy ő az, aki szétosztja a gyerekeknek, elfogadta azt, hogy a ketuba fejében kapja. Tehát így akkor már érthető lenne. De a probléma az van, ha tányam, mert hudai masszá és hajszosan vagy kibla le, ával hajszosan vagy löj kibla le, kibla le, löj hajszosan, löj indibük szubasza. Az a probléma, hogy az egész misnának a kapcsán azt mondta egyszer a Júda, hogy ez az egész akkor érvényes, hogyha az asszony ott volt, amikor ez történt, a szétosztás, és el is fogadta az. De ha nem volt ott, és elfogadta, vagy ott volt, de nem fogadta el, akkor a dolog nem érvényes. Na most ugye hogyan lehetségesek ezek a magyarázatok úgy, hogy ő nem volt ott, és elfogadta, vagy elfogadta, és nem volt ott. Júfta, de kula, júfta? Ezért azt kell mondjuk, hogy mind a három magyarázatra ez egy érvényes ellenvetés, ami a mind a három magyarázatot semmisé teszi. Amelé rab Nachmen, ha Ráb, ha Smuel, ha Rab Jézsi, Barabi Hanina, már májsz firelé. Azt kezdte Rav Nachmen, hát akkor látjuk, hogy mi Smuel magyarázata, Ráv magyarázata, Rabbi Jézus ben Hanina magyarázata, ugye arról, hogy miért veszti el az asszony a ketubáját ilyen esetben. De maga, tehát ön, Rav Nachman hogyan gondolkodik erről? Amed le, és Anni, hogy melyik kíváncsi az a sutóbének, Banni, mindegy szubaz, azt mondta, Rav Nachman, én azt gondolom, hogy azért veszti el a nő a ketubáját, mert azzal, hogy a férj úgymond társát tette a többi fiú között, hiszen úgy osztotta szét a vagyon a fiú között, hogy a feleségnek is adott egy darabot, ezzel veszti el a ketubáját. Itt már nem, amire vészben mondja, hogy a Nachman kíváncsi az utóban, ebben nem jövök szóval, ugyanezt látjuk, hogy egy helyen, de a vészben nem nyomi idézte a Nachman nevében, hogy azzal, hogy a feleség elfogadta azt, hogy ő úgymond egy a fiúk közül, ezzel elveszti a jogát a ketubához. Bai ravibe bari héjach, azt kezdte ennek kapcsán rave, hogy akkor mi a helyzet akkor, hogyha ezt egy egészséges férj és apa teszi, mert ugye eddig arról volt, hogyha egy skibmará a halálos ágyán egy halálos beteg tette. Mi emlénen skibmará, hogy jön, de lészla, de lészlé, de kamáhla, ávdabbe bari, szavabra, hadarkani. Esetleg azt lehet mondani, hogy valóban a halálos beteg, mert az asszony elfogadta azt, hogy neki már nem lesz ketubája, hiszen az, hogy elfogadja a felosztást, tudja, hogy mindjárt meg fog halni a férj, tudja azt is, hogy az ő ketubájára már nem lesz fedezeti vagyon. De egy egészségesnél lehet, hogy azt lehetne mondani, hogy a nő úgy gondolkodott, hogy lehet, hogy most szétosztotta a vagyon, de hát itt egy egészséges férjről van szó, aki még megtermelhet újabb vagyont, és majd abból fogja behajtani. Oidilma. Hásta mi az lészlé, vagy azt mondjuk, hogy nem, ezt nem veszük figyelembe, mert azt látjuk, hogy rabba indulunk ki, hogy a férjnek jelen pillanatban nincsen vagyona, tehát akkor ezért, amikor a felség elfogadja a felosztást, akkor azzal egyben le is mond rögtön arról, hogy neki jusson valami. Nos, mi erre a kérdésre a válasz? Tékú, ahogy lejön a messiás, megtudjuk erre is a választ. Húda, amely leihú, pálga le brászó, pálga le brász, vagy tisza, le itasz, be pére. Történt egyszer, hogy valaki azt mondta, hogy a halálos ágyán, hogy lányai voltak, egyharmad menjen a lányomnak, bocsánat, a fele a vagyonnak menjen a lányomnak, a másik fele a másik lányomnak, és egyharmada a haszonélvezetnek, a feleségemnek. Ikrem Nachman, Al-Gabérav Hizam, Lé, Kihály, Gábna, Máj. Erre azt kérdezte Rav Nachman, Rav Hizdától, mondja, ebben az esetben hogy tekintjük ezt? Itt is azt mondjuk, hogy a feleség akkor ezt elfogadta és lemondott a ketubájáról, vagy itt nem, mert itt ugye csak egy haszonélvezetet adott a feleségnek. Amellé, Hachemmel, Smuel, a Fille, itt mellé, de kell lehol, a Fille, Iszok. Imdok szubasz. Erre azt mondták, Rav Nachman, Smuel ugye azt mondta, hogy ez az a szabály, hogy a feleség ilyenkor lemond a ketubájáról, ez akkor is így van, hogyha csak egy egyetlen pálmafát haszonélvezeti jog, egy pálmafa haszonélvezeti jogát adta neki a férj. Amellé, imuda, tehát itt is akkor elveszti az asszony a ketubáját. Amellé, imuda, amelyes múlva haszondák, tényleg még gufede ára, aha, pérehú. Azt mondta neki, na jó, de várjál, csak lehet, hogy ott a pálmafa esetén mégis csak egy darab, földarabot, vagy egy földhöz kötött fát ad neki, és annak az összes jövőbeni haszonélvezetével. De itt csak a gyümölcsöt adja. Mert azt mondja ki, akkor itt nem arról beszélsz, hogy a haszonélvezetet kapja a feleség, hanem csak egy most meglévő gyümölcsöt, egy ingóságot, hát akkor biztos, hogy nem mond le a ketubájáról. Tehát, hogy csak egy ingóságot ad neki a férj, azzal nem mond le a ketubában szereplő dolgokról. A húda, amely lejó, trasszule brász, trasszule brász, trasszule itaz, skiva háda, mint na szein. Történt egy következő eset. Valaki azt mondta, hogy ha egy harmadát a vagyonomnak kapja meg a lányom, egy másik harmadát egy másik lányom, a harmadik harmadát meg a feleségem. majd ezek után meghal az egyik lány, akkor ugye felszabadul egy harmad. Akkor mondjuk-e azt, hogy az az egy harmad, az újra fedezetévé lesz a ketubának, és visszajön a ketuba, mint kötelezettség. Szavar a papa, de mely imádna is akra, ellet látsz. A papi úgy gondolta, hogy nem, a feleség továbbra is csak egy harmadot vigyen el, ami afka hanna, illu hadar kanu mila is sákla, kivendő illu hadar kanu sákla, azt nem is sákla. Azt mondta erre neki Rafka Hanna, ebben nincs igazad, mert tegyük föl, hogy nem halt volna meg a lány, és minden vagyonát szétosztotta a férfi, de később, még a halál előtt szerzett valami új vagyont. Az az új vagyon mindenképp bekerül új fedezetként a ketubára, és visszajön a ketuba kötelezettsége, akkor ez is, tekintve, hogy meghalt az egyik lány, és újra van egy szabad örökség rész, bekerül a ketuba kötelezettsége mögé, mint fedezet, és újra az asszony behajthatja a ketubát.